Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon emlékezik meg az egyház Szalézi Szent Ferencről, az újságírók védőszentjéről. Két nappal Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentje ünnepe előtt január 22-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyés püspök, a testület elnöke adta át a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjat Budapesten a Központi Papnevelő Intézet dísztermében. Az átadást a szokásoknak megfelelően Szent Mise előzte meg. Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a nem egyházi média egy-egy munkatársát, a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért. 2025-ben a Szalézi Szent Ferenc ösztöndíjat a jelölések alapján a püspökök testülete Dorgai Zsófiának, az MTVA vallásügyi főszerkesztősége munkatársának adományozta. Hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz Ferenc pápa Remény című önéletrajza. A Kossuth kiadó gondozásában, Mester Ivon fordításában és Tóth Tamás teológus szakmai lektorálásával jelenik meg, várhatóan február 18-án. Ferenc pápa eredetileg úgy rendelkezett, hogy ez a kivételes dokumentum csak a halála után lásson napvilágot. Ám a Remény jubileumi éve és korunk szükségletei arra sarkalták az egyházfőt, hogy már most elénk tárja értékes örökségét. Magyarország az elmúlt 3 évben 19 milliárd eurót, azaz 7500 milliárd forintot veszített az Oroszország elleni szankciók miatt, jelentette ki a miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Hozzátette, az nem lehet, hogy Magyarországgal fizettetik meg ilyen arányban a szankciók árát. Orbán Viktor elmondta, a 2025-ös esztendő az előrelépésről fog szólni. Fantasztikus év lesz, olyan évet fogunk produkálni, ami régen nem volt. Hozzátette, a harmadik és a negyedik negyedévben már a 4%-hoz közelít majd a gazdasági növekedés. 11 millió forint gyűlt össze a Magyar Zeneháza születésnapi jótékonysági aukcióján. Jótékonysági koncerttel és aukcióval ünnepelte megnyitásának 3. évfordulóját a Magyar Zeneháza. A jegyvásárlásból és az aukción mindegy 11 millió forint gyűlt össze, melyet 3 hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat segítő szervezetnek ajánlottak fel. Kecskemét és Magyarország egésze is sokat fog profitálni az együttműködésből a Mercedes-szel. Ez a partnerség fontos alapját adja a gazdaság növekedésének az elektromos autóipari átállás során, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mercedes-Benz igazgató tanácsának tagjával, Jörg Buzerrel és a vállalat több más vezetőivel folytatott egyeztetését követően arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyarország és a Mercedes hosszú távú partnersége fontos alapját adja a magyar gazdaság növekedésének az új autóipari korszakra történő átállás során. Idén is folytatódik a honvédség fejlesztése. Bebizonyosodott, hogy a tartalékos szolgálat népszerűsítése az egyik legjobb kampányeszköz a katonai hivatás népszerűsítésére, hiszen az új tartalékosok közül több százan átszereltek szerződésesnek vagy hivatásosnak, mondta a honvédelmi miniszter évértékelőjén. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium vezetői előtt a tavalyi évet értékelve és a 2025-ös feladatokat ismertetve a Bálna Honvédelmi Központban az eredmények közül kiemelte a sikeres toborzást és azt, hogy az új jogszabályi környezet is segíti a honvédség könnyebb, rugalmasabb működését, reagáló képességének növekedését. Pályorientációs kérdőívvel segíti a filmezés iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Filmintézet. Filmes leszek elnevezéssel indított pályorientációs kérdőívet, az NFI, melynek célja, hogy segítse a fiatalokat a filmes munkakörök világának megismerésében, és hasznos információkkal támogassa őket a pályaválasztásban. Az ország döntő részén 24 óra alatt 5, vagy van, ahol akár 13 fokkal lett melegebb csütörtökön, mint az előző napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, egy hideg front érkezett, melynek előterében a déli széllel jóval enyhébb léghullámok érkeztek. Végül az időjárásról: a legtöbb helyen hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten azonban még várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Január 24-e és 26-a között rendezik a második Winterfestet Lilafüreden. Január 25-én Budapesten kívül 11 vidéki városban indul, és február 2-áig tart a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál. Fesztiválfilmként itt debütál Csáky László filmje, a Kék pelikán. Már megy a mozikban Lakos Nóra rendezésében a Véletlenül írtam egy könyvet című családi vígjáték, amiben fontos szerepet alakít Lovas Rozi, és Gesti 60 címmel dupla aréna koncerten ünnepli 60. születésnapját Gesti Péter. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművészek által alapított idén 10 éves Fesztivál Akadémia Budapest éves programsorozatában igazi unikum a Winterfest, amelyet idén második alkalommal rendeznek meg, január 24-e és 26-a között a Lilafüredi Palota szállóban. A háromnapos téli fesztivál világhírű művészekkel várja a közönséget. A programban a koncertek mellett szerepel irodalmi előadás is, a zenetörténeti részletekhez pedig Mácsai János házigazda segítségével kerülhet közelebb a közönség. Kelemen Barnabással beszélgettem.
A Winterfest ötlete, hogy telente olyan millióban, mint például a Lilafüredi csodálatos palotaszálló, megtöltsük olyan hangulattal, olyan világgal, olyan embereket hozzunk össze, akik megérezhetik, hogy micsoda elképesztő hangulat lehetett itt akkor, amikor ezek az épületek, ezek a terek megépültek. El kell mondani, hogy Schloss Elmau Németországban, ahol mellesleg Angela Merkel és Obama találkoztak és egyeztettek, tehát elképesztő ikonikus helyszín, az közben egy egész éves művészeti fesztiválnak a helyszíne. Körülbelül hasonló millióban épült és hangulata hasonló a Schloss Elmau-nak, mint ez a Lilafüred, és ott mi sokszor játszottunk feleségemmel. Tehát azt megérezvén és meglátva a Lilafüredi csodát, amikor épp egyszer egy miskolci mesterkurzuson voltunk a Fesztivál Akadémiával. És azt mondtam, hogy szeretnék most nem egy közeli szállóban, hanem Lilafüreden megszállni, mert már nagyon régóta vágytam oda, hogy megérezzem. És amikor ott voltunk, azt mondtuk, hogy hát ez a magyar Schloss Elmau. Tehát azt mondtuk, hogy ide kell vinni művészetet, irodalmat, és ennek mindenfajta egyvelegét, tehát a színészetet, a népzenét, a cigányzenét, a klasszikus zenét, programzenét, kiállítást, beszélgetést, amit csak lehet. És Mácsai János már másodszor is ott lesz velünk, aki az egész eseménynek a házigazdája lesz, és jönnek külföldről is nagyszerű zenészek, Magyarországról is, hát Bezerédi Zoltán egy önálló estet fog adni, versekből válogat. De velünk lesz José Gazsardó, de Keller András ott lesz, Víg Andrea ott lesz. Előadjuk a Kertész Intézettel közösen megálmodott Kaddis egy meg nem született gyermekért című előadást. Tehát aki tudja, foglalja le ezt a hosszú hétvégét, mert pénteken odaérkezik délután, este kezdünk, és vasárnap délután hazamegy, és még mellesleg a csodálatos környezetet is megérzi, hogy azért milyen csoda ez a Lilafüred, és a tereket pedig, amelyek a 20. század előnek a hangulatát őrzik, azt megtöltjük valami egészen különlegessel.
Mi lesz a program?
Elő fogjuk adni Schönberg Verklärte Nacht című megdicsőjt vonós szextetjét. Elő fogunk adni hegedű hárfaduót, Saint-Saëns-t, vecsei hegedű műveket Víg Andreával. Mendelssohn vonós négyest játszunk. Akkor lesz az a Kertész projekt. Abban Bach, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Bartók művek szerepelnek, de a Söndörgő együttesből eredicsék játszanak eredeti héber dallamokat, illetve balkáni zsidózenéket is egyébként. Aztán improvizálunk sokat, tehát Lukács Miklós ott van velünk, és hát ővel ő is fog játszani. Sárközi Lajos és zenekara játszik ott az étteremben.
Sok-sok stílus lesz.
Úgyhogy lesz itt nagyon-nagyon sok minden, Schumann szonátát játszom. Ez most csak az eszenciája, amit elmondtam.
A Fesztivál Akadémia Hány éve létezik már tulajdonképpen?
A Fesztivál Akadémia 10 évvel ezelőtt hoztuk létre, és ez most a 10. évadunk, amit most indítunk el tulajdonképpen, és bár akkor is idézőjelben csak egy nyári fesztivál volt, de már akkor is kurzusokkal, tehát Kocsis Zoltán az első fesztiválon előadást tartott, a Bartók Vonos 4-esről nyilvános próbákat tartottunk diákok mellett, évente több mint 120 mesterkurzust adunk diákoknak. Ez azt jelenti, hogy egy tanár, egy jeles nemzetközi szólista eljut vidéki vagy akár határon túli zeneiskolákba, és tanít 6-8 diákot egyéni órára. Ez az egyéni oktatás, ez a mester és tanítvány hangulat, ez nem hasonlítható semmihez. És ezt szeretnénk felkarolni azzal, hogy járjuk a zeneiskolákat, és több ezer gyereket tanítottunk az elmúlt 1-2 évben. És ehhez nem csak mesterkurzusokat, hanem tehetségkutatót, illetve versenyeket rendezünk. Regionálisan 5 régióban tehetségkutatást tartunk, hegedű cselló hangszerekben elsősorban. Mindig Budapestről is mennek le a zsűritagok, és mindig egy-egy helyi tanár is ott van, ez a Halász Ferenc országjáró tehetségkutató. Utána van egy régiós nemzetközi hegedű verseny, ami a Magyarország körül és V4-ek országából érkező hegedűsöket méretteti meg, Huba Jenő nevét viseli, ez már volt Miskolcon és Budapesten is, több helyszín is szolgál ennek a versenynek, és akik itt döntőbe kerülnek, azok egyenesen bekerülnek a nagy nemzetközi Fehér Ilona versenyre, amiből a 6-at fogjuk 26-ba szervezni. Az pedig egy olyan verseny, ahol a világ minden tájáról köszönhetően a legnemzetközibb és legrangosabb zsűrinek, mint például Slomo Mintz vagy Hagai Shaham, akik Fehér Ilona növendékek voltak, ők a zsűri elnökök. És velük egyenrangú nemzetközi zsűri van itt, velünk 10 napon át zenekari döntővel, 3 fordulón át, plusz ugye online jelentkezés, tehát itt mindig 50-60 diákot kiválasztunk a világ legjobb hegedűsei közül, és így a magyar zeneoktatás és hegedű oktatás megismeri, hogy kik a legjobbak a világból. A magyar diákok meglátják, hogy milyen módon zenélnek azok, akik például a londoni Menuhin School-ból érkeztek erre a versenyre. Barátságok szőnek, tanárok ismerik meg diákjaikat, mert ezek mindig mesterkurzussal egybekötött versenyek. Tehát ez egy nagyon fontos pillére a Fesztivál Akadémiának, és nem titkolt tervünk Teodor Kurrencisszel és az Utópia Zenekarral is egy gyümölcsöző együttműködés létrehozni. Már volt ennek az első alkalma tavaly. Azóta kétszer is dolgoztunk már együtt Teodorral, és szíve vágya a tudást átadni a diákoknak a zenekarban, karmester palántáknak, illetve a zenekarával az egyik bázisaként, hogy szolgáljon a Fesztivál Akadémia és azon belül Budapest BMC Zeneakadémia MIPA.
Azt gondolom, hogy nagy fába vágtátok a fejszéteket, mert ti ketten, ha Katival csak idézőjelbe koncerteznétek szerte a világban, az is pont elég lenne. Tehát ahhoz képest, hogy bevállaltátok ezt az egészen nagy volumenű képzéssel együtt járó, nagyon felelősségteljes tevékenységet, és a szívvel, lélekkel beleálltok, az egyszerűen csodálatos.
És a jövő tanáraira, mert ő rajtuk múlnak a diákok, tehát az ugyanolyan fontos kihangsúlyozni, nem csak a jövő zenészei, meg a jövő zenehallgatói, mert ugye egyszerre nevelünk zenészeket, meg zeneszerető embereket, de akik ezt tanítani fogják, az ugyanolyan fontos.
Mától vasárnapig tart a második Winterfest Lilafüreden. A fesztivál egyik alapító művészeti vezetőjét, Kelemen Barnabást kérdeztem. Most hallgassunk egy részletet a szombat délelőtt műsorából, Mendelssohn Ámolvonos 4-eséből. Thank you. Január 25-e és február 2-a között Budapesten a Cinema City Mammut moziban és 11 vidéki városban rendezik meg a 11. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivált, rövidítve a BIDF-et. Benned is rejlik egy film. Közvetíti a nézők felé a plakátokról a fesztivál idei mottóját Cserhalmi György, hiszen minden ember a saját életének hőse. A hétköznapi történetek inspirálják a dokumentumfilm készítőket az egész világon. Országszerte 60 filmet vetítenek. 30 fős nemzetközi zsűri 6 szekcióban hoz majd döntést, valamint a diák és a nyugdíja zsűri és a közönség maga összesen 10 fesztivál díjjal jutalmazza az alkotásokat. Különleges újítás, hogy az idei évben először online szavazás alapján országos közönségdíj is lesz. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál alapító igazgatója, Sós Ágnes dokumentumfilmrendező. Vele beszélgettem. Ugye ez már a 11. fesztivál, rengeteg programmal, rengeteg helyszínnel, nemzetközi megmérettetésben, nemzetközi zsűrivel. Óriási dolog ez, ez egy egyedüli ilyen dokumentumfilmfesztivál, ami ráadásul nemzetközi Magyarországon. Ezt annak idején kitaláltátok. Akkor mi vezérelt téged, mint egyébként dokumentumfilm rendezőt?
Volt olyan szerencsém, hogy készítettem néhány olyan dokumentumfilmet, amelyeket a világ fesztiváljai meghívtak. Versenyprogramba vetítettek. Két ilyen filmem is volt, mind a kettőt az HBO támogatta egyébként. Az egyik a Láthatatlan Húrok című film, a másik a Szerelempatak című film. És hát tényleg Los Angeles-től Kínáig, Szöultól, európai országokig rettentő sok helyre hívták, hál' Istennek, ezeket a filmémet, és hát nem volt nehéz látnom, hogy léteznek ezek a nemzetközi dokumentumfilmfesztiválok, miközben Magyarországon egyáltalán nem létezett nemzetközi verseny dokumentumfilmfesztivál, ahol egész estés filmek bemutatója, amelyek valójában moziforgalmazásra szánt filmek eredetileg, persze televíziókba is lemennek, most már online is bizonyos filmek elérhetőek, de hát, hogy nem létezett Magyarországon. És akkor én ezt mondtam fiatal kollégáknak, hogy hát csináljatok már, és akkor egy fiatal kollégával végül is, Balogh Ritával alapítottuk meg, 2013-ban kezdtünk rajta dolgozni, és 2014 szeptemberében volt az első fesztiválunk. De hát ugye azért az nem volt egy kis menet, mert költségvetése viszont szinte nem volt semmi.
Azóta sem nagyon van.
Igen, tehát ebben nem nagyon volt előrelépés, igen.
Nemzetközi ez a dokumentumfilmfesztivál, mert az is érdekes játék lehetne, hogy ha csupán a magyar dokumentumfilmeknek adnátok egy terepet, hiszen az összes magyar dokumentumfilmes is állandóan panaszkodik, hogy kellőképpen nem jutnak el a filmjeik a közönséghez.
Először is azt el kell mondani, hogy ugye volt egykor a Magyar Filmszemle, amelyik egy premier fesztivál volt. Olyan tömegével voltak az én szakmámból zseniális dokumentumfilmek, hogy ennek most a töredéke van. Tehát a megélhetési problémák miatt, amiatt, hogy az emberek bizonyos filmekre egyáltalán nem kapnak támogatást, ha pályáznak, vagy ha kapnak is elképesztő kevés pénzt. Én nem a megrendelt imás filmekről beszélek most, hanem a független alkotók által pályázott filmekről. Ez Magyarországon ez annyira visszaesett a támogatása a minőségi, tehát én nem megélhetési pénzekről gondolok, hogy ismeretlen emberek, gyakorlatilag televízió színvonalú műsorokra, amelyek egyébként televízióba sem mennek le, kapnak sok-sok-sok kicsi pénzeket, és akkor a vége 1 milliárd, nem erről beszélek, hogy 500-an kapnak pici pénzt, és akkor ez 1 milliárd, hanem arról beszélek, hogy minőségi filmkészítők, akik bizonyítottak a nemzetközi piacon és a magyar közönségnek is, normális költségvetésből készíthessenek minőségi filmeket. Ennek a száma elképesztően lecsökkent, úgyhogy ma Magyarországon töredéke minőségi dokumentumfilm rendező van, mint mondjuk 20 éve. Tehát ezt ki kell mondani, hogy Magyarországon csak magyar dokumentumfilmesek terméséből nem lehetne fesztivált csinálni, mert alig maradtak. Örülünk, ha néhány minőségi nemzetközi színvonalú dokumentumfilmet, magyart le tudunk vetíteni a nemzetközi versenyben. Örülünk, ha ki tudunk állítani egy külön magyar versenyprogramot. Nagyon kevés a minőségi film.
Az idén mennyi magyar film szerepel?
A mi fesztiválunkon idén 6 darab film, Csak mondom, hogy 30 zseniális film volt 20 évvel ezelőtt a filmszemlén. Dokumentumfilmről beszélek. Nem kerültem be, akkor hónapokig bőgtem. Mert olyan magas volt a színvonal, és olyan sok alkotó volt. Bőven a rendszerváltás után, hát én rendszerváltáskor még egyetemista voltam, tehát ez bőven a rendszerváltás után volt, amiről én beszélek, de a tavalyi évben egy magyar film volt nálunk versenyben, és ezért kitaláltuk azt, hogy az összes addigi év, 10 éves volt a fesztiválunk, kiemelkedően jó magyar filmjeit újra vetítettük. 10 éves volt a fesztivál, 10 zseniális magyar dokumentumfilmet vetítettünk, hogy legyenek, bár nemzetközi fesztivál vagyunk, azért legyenek már magyar filmek is a fesztiválunkon, mert az 1-2 darab, hát az szomorú. Most idén van 6 film, nem feltétlen mindegyik az a műfaj, amely műfaj a fesztiválunk képvisel, a történetmesélés, angolul storytelling, melyet főhős vezérelt, ugyanúgy, mint a játékfilmek. Van portréfilm, jellegű film is a programunkban, csak azért, hogy tisztelegjünk a magyar szakma, minőségi szakma előtt.
Mik ezek a filmek? Kik az alkotóik?
A nemzetközi versenyprogramban és a magyar versenyben is szerepel Varga Ágotának a Láthatatlan kötelek című filmje, Zurbó Dorkának a Boldogság ügynöke című filmje, Almási Tamásnak Ónodi című filmje, a Kaláka témájú filmje, a 60 éves kalákáról Pignicki Rékának, a Kék Pelikán című film, amelyet már láthatott a közönség moziban is, de a fesztivál premierje nálunk van, és Füredi Zolinak Mongóliában készült filmje.
Tehát ezek a magyar filmek. Miket ajánlanál a nemzetközi programból? Összesen hány film van?
Minimum 60 filmünk van, nem tudom már fejből, 30-valahány versenyfilmünk van. Ezen kívül a nemzetközi zsűringbe idén csupa zseniális külföldi alkotót hívtunk, akiknek egyébként voltak már nálunk korábban a filmjei, teltházakkal, óriási sikerrel, és akkor meghívtuk ezeket az alkotókat, hogy legyenek a nemzetközi zsűringnek a külföldi tagjai, mert magyar tagja is vannak a nemzetközi zsűrinek, és a filmjüket újra vetítjük, mert hát az emberek nem jutottak be a filmjükre, és eleve ugye új reklámot csinálunk, tehát újabb közönségigény, és akik nem jutottak be, és hát Bugya Sándornak életműdíjat szeretnénk adni, Bugya Sándornak is mennek filmjei, ezen kívül van egy Hétköznapi sorsok Kínában tematikájú versenyen kívüli programunk, amelyben egyébként versenyfilm is van Kína témában. Hát én nem tudom, nagyon sok, 60-valahány filmünk van, mindegyiket Budapesten minimum 2-szer vetítjük, tehát ez 120 vetítés, és a 11. fesztiválunk 11 városban van ott Budapesten kívül, minden városban 6-8 filmet vetítünk, és külön diákoknak, középiskolai diákoknak, ahogy Budapesten, úgy vidéken is délelőttönként, tehát a vetítések száma országosan bőven 200 fölött van.
Mik ezek a vidéki városok?
Na, akkor megpróbálom felsorolni, 11 város. Kezdem nyugatról. Szombathely, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Eger, Debrecen, Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Jászberény.
Miért pont ezek a városok? Mert olyan sok kimaradt, tehát még sok helyre vihetnétek a filmeket.
Igen, csak olyan városban tudunk vetíteni, ahol mozi van. Ez az egyik. Na most vannak persze más városokban is mozik, ahol jó kapcsolatunk is van, az is nagyon fontos, de a legeslegfontosabb, hogy ahol találunk kollégát, aki a fesztiválunknak az ottani városban lévő vezetője, főnöke, egyetlen egy ember általában, aki majdnem ingyen dolgozik 3 hónapon át, azért, hogy mindent a film körül, a marketinget, a kommunikációt, a szakértők minden egyes vetítés után vidéken is beszélgetés van, nem az alkotókkal, mint Budapesten, hanem szakértőkkel. Minden egyes filmnek vidéken is, mint Budapesten civil nagykövete van, akik a film témájának ismerői, kedvelői, érintettjei és a film hírét a maguk platformján viszik a közönség felé. Ha ez nincs, ha nincs helyi kolléga, aki dolgozik a közönségért, akkor mivel marketingre egyáltalán nincsen pénzünk, meg ha lenne is, nagyon nehéz lenne közönséget szervezni, építeni, meghívni. Ezért hát, ahol találunk kollégát, ott vagyunk. Tehát, hogyha most ebben a rádió műsorban hallja egy szolnoki, vagy egy kaposvári, vagy egy zalaegerszegi,
vagy egy miskolci,
igényes, kultúra szerető ember, ő szívesen lenne a fesztiválunk ottani annak a helyi fesztiválnak a házigazdája, vezetője, akkor bármikor jelentkezhet a fesztiválunkra, mert tényleg ezen múlik, hogy találunk-e kollégát. Ha nem jelentkeznek, mi keresünk, de nem adjuk föl a vidéket, mert halállelkesek a vidéki városokban is a közönség, csak jusson el hozzá a hír. Na ez a nagy munka. Mert ha már valaki ott van a fesztiválunkon, Budapesten vagy vidéken, ott már csillogó szemeket látsz és hálát. Tehát ott már nincsen gond, csak ez egy óriási munka, az embereket meghívni a fesztiválra. Onnan győztünk?
Online filmvetítéseket is ismer már a szakma, mióta az internet nagy barátunk lett. Mennyiben tesztek föl filmeket az internetre?
Főleg a vidéki lakosság miatt, és a falvak, kis települések lakossága miatt, akik ismernek és szeretnek minket, a fesztiválunkat, emiatt nekünk a honlapunkon keresztül folyamatosan növekvő számban elérhetőek dokumentumfilmek. A fesztiválunk terméséből, az eddigi sok száz, 500 filmből 60-70-80 naponta bővül ez a szám, hogy pár ezer forintért egy darab mozijegy áránál kevesebbért el lehet érni dokumentumfilmeket, hogy azért ez a csatorna is létezzen.
A holnap kezdődő és február 2-áig tartó Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválról Sós Ágnes dokumentumfilm rendezőt, a fesztivál alapító igazgatóját hallották. A holnapi kávéházban folytatjuk vele a beszélgetést a filmekről és saját alkotásairól is. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon debütál a Kék pelikán, ami a rendező Csáki László sajátos korrajza a rendszerváltás időszakáról. Az animációs dokumentumfilm igazi nosztalgia utazás, amelyben a felidézett tárgyak vagy olyan korabeli zenék segítségével vehetnek részt a nézők, mint az Induljon a banzáj a Bonanza banzájtól, a Lidokain a Hiperkarmától, vagy a Húsrágó hídverő a Kispál és a Borsztól. Csáki Lászlóval beszélgettem.
Ez egy animációs film, sőt, ahogy te mondod, animált dokumentumfilm. Nagyon érdekes a kor, amit megjelenítesz. Neked vannak személyes élményeid a 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről?
Persze, rengeteg élményem van. Én kiskamaszként kerültem bele a rendszerváltás éveibe, illetve aztán meg felnőttként is egyetemistaként a 90-es években, az az első szabad évek hangulatát így éltem meg. Hát én láttam a keletnémeteket például, amikor jöttek a trabantokkal, warburgokkal. Én Mosonmagyaróváron születtem, ami nagyon közel van a hegyeshalmi határhoz, úgyhogy gyerekként vagy kiskamaszként láttam azt, hogy megjöttek a keletnémetek, azt is, hogy ott hagyták az autóikat. Emlékszem, hogy először mentünk 88-ba Ausztriába a szüleimmel, illetve aztán gimnáziumba Győrbe kerültem 92-től, akkor meg hihetetlen élet volt Győrbe, kulturális élet, például a Media Wave Fesztivál, aztán 96-tól pedig Budapestre kerültem, ahol meg aztán mindenki csinált mindent, amit ért, tehát alapítványokat alapított, mozikat nyitott, fesztivált szervezett, kocsmát alapított. Szóval én nyakig ebbe benne voltam, és belenőttem tulajdonképpen a rendszerváltás utáni első szabad évekbe. Rengeteg tapasztalatom van a filmbe. Én jártam ezekbe a terekbe, úgyhogy nem kellett nekem nagyon megerőltetni magam, hogy ezt a kort megidézzem.
A filmet 1985-ten indítod, Kádár János még beszél bőven ebben a filmben, és haladunk előre Grósz Károlyon át egészen a Magyar Köztársaság kikiáltásáig, és itt vagyunk a rendszerváltáskor, amikor hirtelen kinyíltak a határok, és óriási szabadság lett így az országban, ami azt is jelentette, hogy ugye szabadon lehetett utazni, és a mi főhőseink, egy kicsit idézőjelbe teszem a főhőseink szót, kitalálják azt, hogy tényleg miért is ne lehetne utazni, persze pénzük nincs, tehát hamisítani kellene a vonatjegyeket. És tulajdonképpen erről szól a film, hogy ők ebbe belekezdenek, élvezik, először csak saját maguk jogán élvezik, sok-sok stikli van, a kék pelikán az itt jön elő.
A kék pelikán az egy Pelikán cég által gyártott kék indigó papír, és ezzel a kék indigóval írták meg a nemzetközi vonatjegyeket. Ez egy olyan Pelikán indigó, ami nem volt szerintem túlságosan jó minőségű, ezért, hogyha valaki a kezét hozzáérintette ez a indigóval írt szöveghez, akkor el is tudta egyébként maszálni, de nagyon könnyen ki lehetett ezeket a jegyeket mosni háztartási tisztítószerekkel, és egy ugyanilyen kék Pelikán indigóval újra lehetett írni új úti célokra. Szóval a szabadságot a fiataloknak a kék Pelikán indigó adta, és ezért lett a kék Pelikán indigó a film címe. Egyébként a Pelikán cég által gyártott fekete színű indigó, vagy a lila színű indigó, az már nem jött ki a jegyből. Ugye ez nagyon fontos volt, hogy olyan jegyet kellett megvenni a jegyirodába, amit ezzel a kék Pelikán indigóval írtak. Úgyhogy ezért a filmnek a tételmondata is, hogy ez adta a szabadságot, illetve szerintem a 90-es évek fiatal generációjának a kreativitás és a találékonysága is, hiszen ők rájöttek arra, hogy hogy lehet ezt a jegyet úgy átalakítani, és úgy újraírni, hogy ezt egyébként külföldön elfogadják, és lehessen használni.
Bennem végig dolgozott az a nagyon furcsa ellentmondás, hogy tényleg ezek a fiatalok hárman vannak így első megközelítésben, rendkívül kreatívak, és ügyesek, és bejárják a világot, és később a vége főszínnél ki is derül, hogy mennyi minden értek el így az életben. Tehát jól hasznosították az ő tudásukat, ez az egyik élmény. A másik pedig, ennek pont az ellenkezője, hogy hát csalnak, okiratokat hamisítanak, pláne amikor elkezdik nagyobb tételben csinálni, és szükségszerűen elvezet a lebukáshoz, amikor már sokan belekerülnek a rendszerbe, ugye az nagyon komoly rizikó tétel. És hát persze idővel megváltozik a jegyek kiadásának a módja is, ami véget vet annak, hogy ezt érvényesen és eredményesen lehessen csinálni, mármint a jegyhamisítást. Tehát, hogy miért ragadott meg téged ez a történet?
Egyértelműen azért, mert ezen a jegyhamisításos sztorin keresztül szerintem meg lehet mutatni ennek az euforikus szabad éveknek a hangulatát. Illetve azt, hogy egyébként honnan jutottunk el odáig, hogy végül szabadon utazhatunk, illetve egy korrajzot ad ez a sztori. És úgy ad korrajzot, hogy nem a történelemkönyvekből olvassuk fel az ide vonatkozó részleteket, hanem az akkor élt emberek nyelvén, sztoriain keresztül kapunk erről egy hiteles képet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a kék pelikánt megnézi, az az ember meg fogja kapni a 90-es évek hangulatát. Azt, hogy hogyan voltunk mi akkor. És igen, egyébként okirathamisítás egyértelműen, tehát ez egy szürke zónába járás, de azt nagyon fontos megjegyezni, hogy milyen korban történt ez, és miért történt ez. És hát teljesen normális normális szerintem az, hogy ha végre ott van a világútlevél a kezedbe, végre leomlott a vasfüggöny, végre szabadon utazhatsz, akkor tényleg bizonyos dolgokat felülír az a vágy, hogy te szabadon utazhass. De egyébként ez ilyen szempontból egy vitaindító dolog is. Én nem szerettem volna beállítani őket, majd a film főszereplői, úgyhogy ilyenek vagy olyanok, hanem szerintem utána, aki megnézi a filmet, akkor elgondolkodhat, hogy tulajdonképpen mennyire törvénysértő ez, vagy mennyire nem, mik ezek a körülmények. Tehát az egészet szerintem így globálisan tudjuk látni, és akkor ezen belül el lehet dönteni a néző számára, hogy melyik szállal megy, és mit gondol erről.
Sok-sok interjút készítettetek ahhoz, hogy tényleg lehetőség szerint objektívan összeálljon a történet, hogy mi hogyan készült, és a szereplők bizonygatják is, hogy igen, bizony, mindent úgy elmeséltek, ahogy ez ténylegesen volt, nem hallgattak el semmit, tehát ilyen értelemben valóban dokumentum erővel bír maga a film, hogy bele tekinthetünk a 90-es évek valóságába.
Igen, mert hogy én csak annyit tettem, hogy azokkal az emberekkel csináltam interjúkat, akik ebbe érintettek voltak. Egyébként megszólal benne a nyomozó, megszólal benne a MÁV alkalmazottjai, megszólalnak benne utasok, és megszólalnak egyébként benne dílerek, illetve jegyhamisítók. Szóval ezt a témát körbejártuk, de lényeg az, hogy én csak a valóság darabkáiból építkeztem, én úgymond nem költöttem hozzá ez a filmhez semmit, csak megpróbáltam az ő szavukon keresztül tolmácsolni ezt a sztorit. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy forrásértékű film, de nem is hiszem, hogy meg fog öregedni ez a film, mert ha valaki mondjuk 30 év múlva azt gondolja, hogy nézzük meg a rendszerváltásról, meg az utána a következő évekről egy filmet, akkor szerintem ebben nagyon szépen megkapja azt az orálhisztorit, amitől ez az egész dolog hiteles tud maradni. Tehát szerintem idézni lehet belőle, és forrásértékű. Úgyhogy én csak annyit tettem hozzá, hogy ezeket a valóság darabkákat úgy összerendeztem, hogy ez egy nézhető, érdekes, krimiszerű film legyen, de a valóságot nem másítottam meg.
Meddig lehetett így hamisítani a jegyeket? Mikor történt a rendőrségi lebuktatás?
Ez 2001 ősze, tehát közel 10 évig működött problémamentesen, de azért hozzátartozik ez a sztorihoz az is, hogy 2001-ben érkeztek meg Magyarországra egyébként a fapados repülőjáratok, tehát ami már elérhető áru utazás volt, ami azt jelenti, hogy már akkor nem kellett nekünk hamisítanunk vonatjegyeket, hanem aránylag olcsón tudtál venni egy repülőjegyet bárhova. Úgyhogy ennek a létjogosultsága ezért is szűnt meg. Viszont egyébként a 90-es években azt is el kell mondanunk, hogy olyan drága volt utazni, hogy ezt egyszerűen nem lehetett kifizetni. És nem voltak utazási alternatívák, mint egyébként ma, hogy felszállunk egy fapados repülőjárat, és elmegyünk bárhova. Úgyhogy önmagát is megszüntette ez az egész.
Ugye animált dokumentumfilm, nem lett volna egyszerűbb klasszikus filmes eszközökkel dokumentumfilmet készíteni, mint hogy animációkkal megcsinálni ezt a történetet, amiben elképesztő mennyiségű munka van, úgy gondolom.
Hát nagyon nehéz lett volna ebből klasszikus dokumentumfilmet csinálni. Ez kb. Úgy nézett volna ki, hogy ők ülnek, és én meg felveszem, hogy ők ezt elmesélik. Nem lehet hozzá képet társítani, vagy maximum archív felvételeket lehet társítani. Így, hogy animációval párosul, így meg tudnak jelenni az idősíkok, vissza tudunk menni a 90-es évekbe, ők ott úgy tudnak szerepelni ebbe a filmbe, mint egy játékfilmbe szerepelnének, de nagyon kinyíltak a mesélésnek a lehetőségei. Még egy élőszereplős film esetén ez tényleg egy ilyen nagyon egyszerű dokumentumfilm tudott volna csak lenni. Úgyhogy én egyáltalán nem bánom, hogy animációval lett párosítva a dokumentum.
A holnap kezdődő Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon debütáló Kék Pelikán című animációs film rendezőjét, Csáki Lászlót kérdeztem. És most pedig hallgassuk a rendszerváltás korszakának ikonikus dalát. Már játsszák a mozik Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című családi vígjátékát. A történet főszereplője egy 12 éves kislány, Nina, aki már tudja, hogy író akar lenni, méghozzá híres író. A gond csak az, hogy öccse halálra unja a fejből mondott esti meséit, ezért Nina a szomszédban élő híres írónőhöz fordul segítségért. Eközben édesapja életébe a hosszú gyászt követően először egy komoly szerelem lép be. Nina igazi regénye ekkor veszi kezdetét. Kutatni kezd elvesztett édesanyja emléke után, és hirtelen azon kapja magát, hogy élete egy fordulatokkal teli könyvé válik, amelyben minden barát és családtag egy-egy szereplő. Ninát Demeter Villő alakítja. A főbb szerepekben Málfai Lászlót, Ruyder Vivien, Tenki Rékát, Lovas Rozit és Zsuzs Katit láthatjuk. Először a rendezőt, Lakos Nórát kérdeztem.
Mennyi időt dolgoztatok ezen a filmen?
5 évvel ezelőtt olvastam először a regényt, és kerestem fel Annette Huizing, holland írónő. Volt egy 2 órás beszélgetésünk, és ott azt mondta, hogy úgy érzi, hogy én nagyon értem ezt a történetet, úgyhogy nagyon szívesen adja ezt a könyvet, és akkor elkezdtem rajta dolgozni, és elég hamar kiderült, hogy a regény, ami nagyon rövid, nagyjából a fele az, ami egy forgatókönyv hossza, úgyhogy emiatt nagyjából a másik felét én írtam hozzá, és elfogadtattam bele. Szerencsére mindent elfogadott, és imádta, hogy ilyen kommentjei voltak, hogy jó, bárcsak a könyvbe is ezt újra beleírhatnám, és újra ki kéne adni, úgyhogy nagyon jó volt az együttműködés.
13 éves kislány van a film középpontjában. Hogyan találtátok meg a szereplőket?
Igazából ugye a főszereplők köré csoportosult minden, tehát először a főszereplőt kellett megtalálnunk, minden jelenetben benne van a Villő, ezért én 300 gyereket néztem meg, mire kiválasztottam a Villőt, biztos akartam lenni benne, hogy végig tudja csinálni az 50 napos forgatást, hogy benne van az a mélység, ami ehhez szükséges, hogy természetesen tud játszani, és közben jó nézni az arcát az egész film alatt, mert ő visz minket a történeten át. És miután ő megvolt, akkor lehetett kiválasztani a szüleit, és ez egy isteni szerencse volt igazából, hogy amikor beívtam a Mátrai Lászlót, akivel én már korábban a Hab című filmemben is dolgoztam, abban is ő volt a főszereplő, és megjelent a castingon a Laci, és köszöntek egymásnak, hogy szia Laci, szia Villő, és ti ismeritek egymást? És akkor kiderült, hogy igen, mert vagy a Mátrai Lászlónak a legjobb gyerekkori barátja, az a Villő apukája, ő erdélyi, mindenképpen erdélyiek, és együtt nevelkedtek föl, egész gyerekkorukban együtt voltak, és a Villő egy 4 gyerekes családból származik, és a kisebb az Enkő, a hugának a keresztapukája, a Laci. Úgyhogy csodálatos volt, mert egy olyan kémia volt rögtön kettőjük között, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a Laci lesz az apukája. Az anyukán sokat gondolkoztam, mert tényleg ez volt, hogy aki olyannak kell lenni, aki nagyon ült, és nagyon ott van, és nagyon jó, mert végig azt várjuk, hogy mikor fogjuk végre meglátni őt, és hát a Lovas Rozi szerintem fantasztikus, és tökéletesen működik, és nagyon jó érzés szerintem őt látni meg azon a ponton, amikor végre megismerjük az anyukát is. És a Ruyder Vivi meg szerint nagyon izgalmas. Egy teljesen más karaktert képzeltem először, és a casting során egyszerűen azt éreztem, hogy ő benne van, meg az a játékosság, meg az a könnyedség, és az a szeretetteljesség, ami jól működik, illetve ott is jó volt a kémia a két ember között. Hát a Zsuzs Kati az csodálatos, tehát...
Igen, hogy ő egy idős írónő.
És Tenki Réka az pedig tényleg, hogy csak behívtam, amúgy is nagyon régóta szerettem volna vele dolgozni, és nem volt kérdés. Tehát bejött egy után egyértelmű volt, hogy ő lesz.
Ő játsza a nagynénit.
Igen, illetve hát még a kisöcsi volt, aki nagyon izgalmas volt, és ott is a Boncánál azt szerettem nagyon, hogy már a castingon is látszott, hogy nagyon könnyen és jól lehet instruálni. Ő már előtte reklámfilmekben, tévésorokban mindenhol játszott már, úgyhogy ő tényleg egy profi gyerekszínész, szemben a Villővel, aki még soha nem játszott semmiben.
Az is érdekes megoldás, hogy éppen azért, mert születik egy könyv, és a végére véletlenül elkészül ez a könyv, hogy nem világosan választható sokszor szét, hogy mikor látjuk a valós történetet, és mit, ami megjelenik a kislánynak az elképzeléseiben.
Valóban ez egy nagyon játékos történet, ami nem kronológikusan építkezik, és váltakozva látunk képzeletet, múltbeli eseményeket, jövőbeni eseményeket, és jelen idős eseményeket is, úgyhogy én ezt nagyon élveztem, hogy ez egy csodálatos játék volt, és a vágás során is nagyon sok jelenetből áll ez a film. Normálisan 100 jelenet van egy filmben, és ez meg 195 jelenet van benne, kétszer annyi. Ezért csak lehetőség volt ezzel játszani, ezt változtatni a sorrendeket, akár a jeleneteknél, hogy hogyan épüljön föl. Itt a legfontosabb az, hogy az érzelmi ív, az meglegyen, és azért azt látom, most már elég sok közönség találkozós vetítésen itthon is, Magyarországon, vagy nemzetközi vetítéseken is túl vagyunk, hogy azért rendesen reagálsz, nevetnek is, és meg is hatódnak az emberek.
Az is érdekes, hogy az édesapa animációs rendező, igen, de az sem véletlen szerintem, mert az animációval, mint eszközzel is nagyon komolyan éltek.
Így van. Hát eleve egy nagy kihívás volt, hogy az írás hogyan tudjuk vizualizálni, és az animáció az ebben segített, illetve a gyászfeldolgozásnál is az, hogy a gyerekek számára könnyed formában tudunk átadni akár egy kis állatelvesztés, akár egy nagyszülő elvesztés össze, vagy egy baráttal összevesztés, az a veszteség élmény, annak valamilyen fajta feldolgozása, arra egy általános segítséget kapasztalunk útmutatót ad. Igazából ez az animáció is, amit az apa csinál az egész film alatt, ami egyszer csak megjelenik, és ebben a formában is tudunk mesélni erről a kérdésről.
Kik az első számú célközönségetek?
Alapvetően gyerekeknek szántuk ezt a filmet, de hogy a felnőttek is elképesztően jól reagálnak rá, úgyhogy mi azt mondjuk, hogy 9-től 99 éves korig várjuk nézőket a mozikba.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kell, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül egy él, és én veled jár.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan éves, hogy egy élet kevés lenne rá.
Véletlenül írtam egy könyvet. A film rendezőjét, Lakos Nórát hallották, majd a Bagosi Brothers nagy slágerét, mert hogy a filmnek is ez az egyik nagy slágere, ráadásul az együttes játszik is a filmben. És most hallgassuk Lovas Rozit, aki Nina anyukáját alakítja.
Mit szerep, nem nagy szerep a tiéd, de mégis nagyon fontos. Mit szóltál ehhez a felkéréshez?
Igazából nem sokat gondolkoztam rajta, tehát hogy ő megkeresett azzal, hogy van ez a pici, de nagyon fontos szerep, és szeretné, hogy én játszanám el. És akkor mondtam, hogy persze, természetesen, de hogy így logisztikai alak sem volt túl bonyolult, 2 nap forgatás volt ez az egész, és egyébként egy nagyon megtisztelő, nagyon megható és fontos szerepe a filmnek. Igazság szerint nem feltétlenül azon múlik, hogy én színészileg mit hozok ki ebből, hanem inkább azt őnekik az én karakteremre, vagy kisugárzásomra, vagy jelenlétemre volt szükségük ebben a dologban, és az, hogy ez hogy lett végül megvalósítva, ez is ugye a film készítőknek, meg íróknak és operatőröknek a tervezete volt. Igazából örömmel csináltam.
Tehát inkább eszmeileg van nagyon fontos szerepel ebben a filmben, mint hogy milyen csapat játszanál, meg a megjelenésed a hívát úgy, ez volt a cél. Viszont van egy másik film, ami nagyon-nagyon
sikeres. Futni mentem című film. És ott azért egy nagyon fontos szerepet játszott. Te vagy az Udvaros Dorottya által alakított karakter, mint anya, egyik lánya. És küzdesz a családoddal. Van két fiat. Van neked ott egy pasid, aki jaj, de jó lenne, ha már elmenne végre feleségül. És akkor ugye minden napon van ott el vagy. Nem kevés küzdelemmel.
De hogy nagyon izgalmas, nagyon érdekes és kihívásokkal teli karakter volt. Egyrészt azért, mert egyébként sok ponton tudtam a saját életemben meríteni belőle, tehát hogy pontosan tudom, hogy milyen az, amikor egyszerre 5-6-7 szálon fut jelen egy adott pillanatban az életed, és próbálsz megoldani szimultán nem tudom hány problémát, a családodat egybe tartani, a rendet fenntartani, elérni, hogy vacsorázzanak, hogy maguktól is megmozduljanak, közben a saját munkád is ugyanannyira a szíved közepén van, és próbálod a lehető legjobban csinálni, és közben még egyéb szálon kapcsolódsz a különböző családi vonalakhoz, szóval könnyen tudtam így a saját életemben is meríteni, és egyébként pedig megírva, mind a dialógok szintjén, mind a történet szintjén pedig egy nagyon inspiráló történet volt. Nagyon szeretem bármilyen karakterről vagy szerepről legyen szó, úgy mélyről felépíteni, mi az adott szituációkat, meg karaktereket, még hogyha mondjuk adott esetben egy elrajzoltabb dologról is van szó. Itt nem volt elrajzolt, tehát hogy itt egy reál világban vagyunk, de hogy mégis szerettem azt, hogy sokféle módon, sokféle mélység felől lehet megközelíteni az ő problémáját, és valahogy a gyengeségeit, a szerencsétlenkedéseit megmutatni, mint ahogy nagyon sokszor gyengék és szerencsétlenek vagyunk az életben is, vagy olyan dilemmákkal találkozunk szembe, ami hétköznapinak tűnnek, de abban a pillanatban olyan, mintha felborítanák az egész életedet. Azon kívül pedig a humoráért voltam rettenetesen hálás, meg a szereplőgárdáért, tehát, hogy baromi jó volt ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, együtt forgatni. Valahogy a lányokkal már az elejétől fogva nem volt kérdés az, hogy így működik közöttünk ez a kémia, már első pillanattól kezdve így frosztiztuk egymást, meg hülyéskedtünk, meg mélyre mentünk, meg jókat beszélgettünk. Szóval egy teljesen otthonos, nyugalmas és nagyon inspiráló közeg vett körbe minket az elejétől fogva, és ez biztos, hogy meglátszik a filmen is. Rendi Gábor személye szerintem az sokat jelentett mindannyiunknak. A forgatókönyvíró személye sokat jelentett, az operatőr személye, és maga a történet, és az, hogy csinálunk egy közönségfilmet.
Jártál futni?
Járok. Nem volt egy nagy kihívás, de egyébként jártunk futóedzésre a lányokkal, Dorottyával.
Lovas Rozival két aktuális filmjéről is beszélgettünk. Először a Véletlenül írtam egy könyvetről, majd a Futni mentemről. Az első is nagyon esélyes a közönség sikerre, de a másodikról már tudjuk, hogy jóval túl van az 500 ezredik nézőn. A Futni mentem főcímdalát Rutka Róbert szerezte, Tarján Zsófi és Kis Tibi éneklik. Mert az élet szép. Ezt halljuk most.
Már tudom, néhány perc mit ér.
Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szép.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Még
szalag. Éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér. Már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Geszti 60. Geszti Péter dalszövegíró, reklámszakember, producer, szinkronszínész, műsorvezető és motivációs előadó, de mindenek előtt az ország egyik legnagyobb poplegendája már tavaly betöltötte a 60. életévét, de a rajongóival ezen a hétvégén ünnepli e kerek születésnapját, méghozzá egy dupla aréna koncerttel. A virtuóz magyar rap szülőatya, a pozitív energiák frontembere, teljes eddigi zenei és előadói pályájának meghatározó korszakait eleveníti fel. A repülőket, a jazzmegaszt és a gringo sztárt. Geszti rémgyártó bravúrja, a dzsungelkönyve, a Pál utcai fiúk és az 1001 éjszaka musicalek dalszövegeiben is összetéveszthetetlenül ott van. Így nem lennék meglepve, ha ezekből a nagyon sikeres darabokból is felhangzana egy-két dal. Hogy kikkel lép fel a zenész, az még titok, de minden kiderül majd a koncerteken január 25-én, illetve 26-án a Papp László sportarénában. A mai merítést vele zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Mámor, benne van a borban, ámor, benne van a korban, de azért néha eltalál.
Metró, válaszd a kéket, szőke, vidd haza a szépet, de azért néha gondolj rám. Mert polti eladó, lába kutató, földön maslakó, nyáron télapó, de hogyha véget ér a só, hogy minden szó, nekem csak te kellesz.
Lehetsz világutazó, eltéved a jó, esőben a hó, el nem mondható, mint a levesben a só, az elveszett legó, nekem csak te kellesz.
Ha szívedből azt a kicsi maszatot a szívembe te belekened, akkor lehetnél a Barbie, mint meg lehetnék a Kened. Oda simulnék a karodra, mint szigeten a szalad. Akkor mi lennék a fesztivál, aminek sose szakadna vége, és nem kellene vége. Hazamenni, mert beköltöznénk egymás szemébe. Ezért nem lenne rajtunk semmiféle posta cím. Belül minden ember rózsaszín.
Mert polti eladó, lába kutató,
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,